Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Amikor a kisbabát váró fiatal házaspárnak felteszik a sztereotíp kérdést, hogy fiút akartok-e vagy lányt, akkor a megfontoltabbak erre azt mondják, mindegy, csak egészséges legyen. És valóban minden szülőt izgat a kérdés, egészséges lesz-e a gyermekem. És minden szülőt izgat a kérdés, ha beteg lesz, milyen betegségekben fog szenvedni. És vajon képes-e az orvostudomány, jelesül képes-e a gyermekorvos megmondani, hogy milyen rizikót hordoz a megszületett gyermek a későbbi betegségek szempontjából. Hosszú utat tett meg a gyermekorvoslás és a gyermekgyógyászat, amíg ezekre a kérdésekre más társ szakmákkal együtt, például a genetikával együtt, megpróbálja megkeresni a választ. Az első gyermekkórház Firenzében épült fel, 1419-ben tulajdonképpen nem is kórház volt, hanem lelencház. Jellegzetessége, és ez egy kultúrtörténeti tény, hogy Filippo Brunelleschi építette, és ma már inkább a csodálatos reneszánsz épület miatt látogatjuk, és nem a hajdani lelencház miatt. Jellegzetessége még egyébként, hogy a homlokzatán található kék mázas kerámiákat a Robbia család készítette, ezek bepólyázott csecsemőket ábrázolnak. Az első valóban gyermekekkel foglalkozó kórház 1802-ben a napóleoni Franciaországban, Párizsban alakult, és mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy nem sokkal ezt követően Európában és természetesen a világon a negyedikként 1839-ben Söpfmerei Ágoston megalakította az első magyar gyermekkórházat, a Szegény Kisdedek Kórháza Pesten címmel. Az épület ma is áll, a Puskin utcában látható, az intézet jogutódja pedig a Bókai Gyermekklinika. A gyermekgyógyászat 19. századi fejlődésére az volt jellemző, hogy rendszerezték a betegségeket a nagyiskolák, felfedezték a betegségek kialakulásának mechanizmusait, azonban a gyermekgyógyászat szempontjából a 20. század volt a legnagyobb siker százada. Ezen a grafikonon az látható, hogy 1000 megszületett csecsemőből az első betöltött életévig hány csecsemő hal meg. És látható, hogy az 1900-as években ez igen magas volt, és 2000 elejére Magyarországon is elérték azt a bűvös számot, ami azt jelenti, hogy 1000 megszületett újszülöttből csak 9 hal meg egy éves korára. Azt lehet tehát mondani, hogy a gyermekgyógyászat valóban egy sikerágazat volt, egy sikerágazat ma is, hogy ezt az eredményt elérte, az annak köszönhető, hogy a tudomány és a technika fejlődése mellett a gyógyító szemlélethez a preventív szemlélet is hozzáadódott. A megelőzés. Ebben a csökkenésben benne vannak például a védőoltások által kiváltott megelőzés lehetőségei is. Napjainkban a 21. század elején ez a prevenció új tartalommal bővült. A gyermekgyógyásznak már nem csak az a feladata, hogy az akut betegségeket meggyógyítsa, illetőleg az akut betegségek megelőzésén fáradozzon, hanem feladata az is, hogy a felnövekvő generáció időskori betegségeinek rizikótényezőiről képet adjon, ezeket lehetőség szerint idejében fedezze fel, megelőzze, és mikor előzze meg? A gyerekkorban, ha lehet a csecsemőkorban, lehet, hogy az újszülött korban. A civilizáció beköszöntöttével életmódbeli, étrendi, táplálkozásbeli és környezetbeli okok miatt növekedtek azok a betegségek, amelyeket mi egy szóval civilizációs kórképeknek hívunk. Magyarország is sajnos élen jár a civilizációs betegségek gyakoriságában. Szív- és érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, a gastrointestinális betegségek, de az allergia is ide tartozik, és lehetne sorolni a sort. Mivel ezek a betegségek hosszan elkísérik az abban szenvedőket, ezért krónikus, hosszantartó jelzővel is elláthatjuk őket. A krónikus betegségek a világon ma egy igen jelentős tételét adják a világon előforduló betegségeknek. Az Amerikai Egyesült Államokban a 280 millió lakosból minden második szenved krónikus, vagy ha tetszik, civilizációs betegségben. Az ábra felső részén az látható, hogy 1990-ben a krónikus betegségek csak alig a felét tették ki a betegségek palettáján. A WHO jóslása szerint 2020-ban ez el fogja érni a háromnegyed részt, Tehát a jelenlegi harmadik világon is a fertőző betegségek visszaszorulásával egyre inkább teret fog nyerni a krónikus betegségek gyakorisága. Ez adja meg a jelentőségét annak, hogy a krónikus betegségek megelőzéséről, a civilizációs betegségek megelőzéséről beszéljünk. A 1980-as, 70-es, 80-as években jutott először a néhány orvoscsoportnak eszébe az a tény, vagy az az ötlet, hogy a krónikus betegségek és a civilizációs betegségek egyike másika a méhen belüli életben kezdődik. Nem genetikai elváltozásokról van szó, hanem a méhen belüli élet fejlődésének megzavarásából vezethető le talán egyik-másik civilizációs betegség. És mivel jellemezhetjük, vagy próbálhatjuk meg jellemezni a méhen belüli élet optimális fejlődését, a következő ábrán látható a születési súllyal. Az emberi faj születési súlya igen állandó, és 3200 g körül mozog. 2500 g az a súlyhatár, ami alatt alacsony születési súlyról beszélünk. Alacsony születési súly döntően két ok miatt jön létre, a méhen belüli megzavart élet és a megzavart fejlődés eredményeként. Az egyik, amikor a magzat nem kap elég táplálékot és sorvat lesz, a másik, amikor nem várja meg a méhen belüli élet végét, hanem korábban, koraszülöttként jön a világra. Mutatok erre néhány példát. Ez a kisgyermek egy méhen belüli sorvat újszülött. Látható az agykoponyának a relatív megtartottsága a test méreteihez képest, azonban mindenütt feltűnik a zsírszövetnek a hiánya. A következő képen egy kétpetélyű ikerpár látható, ahol a kisebbik gyermeknél a méhlepény problémája miatt krónikus táplálkozási zavar áll fent, ezért az egészséges testvéréhez képest lényegesen sorvadtabb. A másikok a koraszülöttség, amikor nem várja meg a magzat a méhen belüli élet végét, hanem valamilyen oknál fogva korábban jön a világra. Ezek a koraszülöttek arányosak, azonban rendkívül sok adaptációs problémával és betegséggel kell, hogy küszködjenek. A statisztika szerint, és ezt az UNICEF állította fel, a kissúlyú újszülöttek 14%-ban fordulnak elő a világon. Ez szociokulturális státusz és országtól függően változik. A fejlett kultúrájú országokban, például Svédországban és Svájcban ez 3-4%, a harmadik világban 15% vagy e fölötti, és Magyarországon évek óta 8% körül van az alacsony súlyú újszülöttek száma. Gondolják meg, ez azt jelenti, hogy évente született 100 000 újszülöttből 8500 g születési súly alatti. 8000, amelyik egy nagyobb városka, vagy egy kisebb, vagy egy nagyobb falu és egy kisebb város, és ez évenként ez a szám születik meg ma Magyarországon. De kinek jutott először eszébe, hogy a születési súlyt, amely tehát felfoghatjuk úgy is, hogy egy megzavart méhen belüli fejlődés mutatója, azt a civilizációs betegségekkel hasonlítsa össze, és keresse köztük az összefüggést. Ezt először egy angol epidemiológus, David Barker vetette föl, aki Anglia különböző területein észlelhető eltérő szív- és érrendszeri betegségek szövődményeit, illetőleg az ebből levezethető halál okokat vizsgálta. És feltűnt neki egy terület, ahol magas volt a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a aránya, és mivel ott rendelkezésre álltak 60-70 évvel ezelőtti korlapok, ezekben bogarászva kiderítette, hogy ezek mind alacsony súlyúak voltak. És hosszan analizálta az eseményeket, és felállította a hipotézisét, amelyik úgy szól, hogy az alacsony születési súly az rizikót jelent a kardiovaszkuláris megbetegedések és a kardiovaszkuláris halálok szempontjából. Természetesen, mint mindennel, ami újszerű és szokatlan, ezzel is az történt, hogy a tudományos világ először kétkedve fogadta, nem hitte el, de aztán a bogár bent ült a tudósok fülébe, és jól megtervezett, minden kontinensre kiterjedő, nagyszámú vizsgálatok zajlottak le a 80-as években és a 90-es évek elején, amelyek több mint 1 millió embert érintenek, és ez alapján ma már biztosan lehet állítani, hogy igen, az alacsony születési súly kockázatot jelent a szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából. Kétszeres kockázatot jelent. Természetesen jogosan adódott a kérdés, hogy hogyan alakul ki ez a kockázat, mi jelenti a mechanizmust, miért magasabb a koronária betegségek előfordulása és az abból levezethető halálok az alacsony súlyúak között. Ismét nagyszámú vizsgálatok analízis alapján lehetett megmondani az egyik lehetséges választ. Napjaink egyik főbetegsége ugyanis a magas vérnyomás. És a magas vérnyomás másodlagosan károsítja az érrendszert. Ezért kézenfekvő volt ennek a kettő összefüggésnek a vizsgálata. És Richard Huxley volt az, aki 440 ezer egyén adatait elemezve kiderítette azt, minden kétséget kizárólag bizonyította, hogy az alacsony születési súly és a magas vérnyomás a szoros kapcsolatban van. Tehát minél alacsonyabb valakinek a születési súlya, annál magasabb felnőtt korban a vérnyomása. Ezt számszerűsíteni is lehet. Egy kilogramm testtömeg csökkenés a születési súlyban, az 3,5 higanymilliméter növekedést jelent. Tehát, ha valaki 3 kiló helyett 2 kilóval született, akkor felnőtt korában 3,5, ha 1 kilóval 7 higanymilliméterrel magasabb a vérnyomása. Na és, mondhatnák önök, elmegyünk az orvoshoz, egyszer 120-at, mér egyszer 130-at, sok-e ez a 7 higanymilliméter vagy sem? Kérem szépen, ez biológiailag rendkívül releváns. Arról van ugyanis szó, hogy 6 higanymilliméteres vérnyomás csökkentés egy magas vérnyomás betegségben szenvedő embernél 30%-kal csökkenti a gutaütést és az egyéb szív- és érrendszeri megbetegedést, illetőleg a halálokot. Tehát 6 higanymilliméter 30%-kal csökkenti. Akkor az a 3,5-7,5 higanymilliméter valóban jelentősnek tudható be. Kérdés azonban az volt, ha ez időskorban így van, vajon csak időskorra alakul-e ki, vagy pedig melyik az a legkorábbi életkor, ahol detektálni lehet a vérnyomás változásokat. Számosan és magunk is vizsgálatokat végeztünk ebben a kérdéskörben, és Vásárhelyi Barna és Szatmári Miklós barátommal és munkatársammal végzett vizsgálatok alapján megállapíthattuk azt, hogy már 20 éves korban magukat egyébként egészségesnek tudó, volt alacsony súlyúak körében, magas vérnyomás fordul elő, körülbelül 25%-ban, és ami még ennél is súlyosabb, a magas vérnyomás, illetve a vérnyomás szabályozásnak bizonyos finom kisiklásait is nagy számban lehetett detektálni. Tehát tudjuk azt, hogy alacsony születési súly, koronária betegség, amely a hipertónián keresztül manifesztálódik. De mi okoz magas vérnyomást? Erre a tudomány természetesen számos teóriát gyártott, 4 közülük olyan, amelyik elfogadható. Az első az a hormonteória, amely azzal magyarázza a magas vérnyomás kialakulását, hogy a krónikus, hosszantartó, méhen belüli éhezés, azaz édesanyánál is, de elsősorban a magzatnál átprogramozza azokat a stresszhormonokat, amelyeknek egyik példája a kortizol, a mellékesek kéregből termelődő stresszhormon a kortizol. Ez ugyan megmenti a magzatot, túléli ezeket az éhezéses periódusokat, de nagy árat fizet érte. Ugyanis átprogramozódik, magasabb aktivitásúvá válik ennek a stresszhormon előállító rendszernek a működése, amely nem csak a méhen belül, hanem a születés után is hosszú időn keresztül fennáll. Azt pedig kórélettamból tudjuk, hogy ez a stresszhormon, a kortizol, az befolyásolja a sóvízháztartást, magas vérnyomást okoz, a vese fejlődésében okoz gondokat, és a méhen belül életben az érpályák fejlődését is befolyásolja. Ez volt tehát az első lehetőség. A második a vese fejlődése. A vesében, amelyik a magas vérnyomást, a folyadéktereket, a sóvízháztartást egyaránt szabályozza, a vesében normális körülmények között, fiziológiás körülmények között körülbelül 1 millió olyan vese testecske, latinul glomerulus található, amelynek a képe itt látható, egy kétdimenziós és egy háromdimenziós felvételben, amelyik a 36. gesztációs hétig fejlődik mindösszesen. Ezt követően új glomerulus nem képződik többé. Könnyen belátható, hogyha a fejlődés megakad valahol a 36. terhességi hét előtt, akkor kevesebb vese testecskével rendelkezik a megszületett újszülött. De azt is igazolták, hogy az intrauterin, a méhen belüli éhezés következtében lényegesen alacsonyabb lesz a vese testecskék száma. De mi az összefüggés a glomerulusok és a magas vérnyomás között? Ezt először Barry Brenner, egy amerikai élettanász és vesekutató vetette fel ezt a kérdést, az ábrája is az övé, amelyik azt mutatja, hogy a normálisnak felfogható körülbelül 1 millió nefron szám, azaz glomerulus szám, az normális vérnyomással kapcsolódik, azonban ahogy csökken a glomerulusoknak, a vesetestecskéknek száma, úgy nő meg a vérnyomás. Ez volt tehát a második lehetséges magyarázat. A harmadik magyarázat az érrendszer fejlődéséből vezethető le. Intrauterin sorvadtaknál kevesebb a kapilláris hálózat, kisebb az ér elágazódások száma, és összességében kevesebb az a volumen, amelyik rendelkezésre áll. Eltetszenek azt tudni képzelni, hogy egy kevesebb volumenben viszonylag nagyobb nyomás uralkodik, hogyha megváltozik benne a nyomás. De ez még nem elég. Azt is kimutatták, hogy az ér pálya falában a rugalmasságot biztosító elasztin mennyisége kevesebb a intrauterin, tehát a méhen belüli sorvadt gyermekeknél. És ez végig a felnőttkor folyamán kimutatható. Provokációs próbákkal kevesebb érrelaxációt, vazodilatációt, tehát volumen növekedést tud az ilyen érpálya biztosítani. Ez tehát a harmadik lehetséges magyarázat. A negyedik egy olyan összefüggés, amelyre már David Barker felhívta a figyelmet, nevezetesen a cukor anyagcserének a súlyos zavara. Az alacsony születési súllyal világra jöttek között körülbelül 6-szoros az a rizikó, hogy felnőttkori úgynevezett kettes típusú diabétesz, cukorbetegség alakul ki. És ez a cukorbetegség, ez károsítja az érfalat, magas vérnyomást okoz, tehát végső soron indirekt módon hozzájárul a magas vérnyomáshoz, és ezáltal a koronária betegséghez. Most összefoglalásképpen egy olyan ábrát mutatok be, amelyik azt sommázza, hogy hogyan alakul ki a magas vérnyomás, respektíve hogyan alakul ki a fokozott kardiovaszkuláris mortalitás alacsony súlyúaknál. Természetesen vannak anyai gének, de a környezet legalább olyan fontos. A méhen belüli táplálkozás endokrin hormonális szabályozási zavarokat idéz elő a magzatnál, és ez alacsony születési súlyban manifesztálódik. Az a vese eltérésen keresztül, az érhálózat befolyásolásán keresztül, és egyéb társult betegségek révén, mint például a cukorbetegség, magas vérnyomást okoz, amely magas vérnyomás azután a szív- és érrendszeri és elsősorban a koszorú ereknek a megbetegedését eredményezi. Hiba lenne azt gondolni, hogy csak ez a szekvencia, hiszen vannak mindkét, a magas vérnyomást is és a koronária betegséget is befolyásoló genetikai faktorok, és valamiért lemaradt az ábrán, de környezeti tényezők is vannak, amelyek természetes módon mindezt befolyásolják. Előadásom első részében tehát azt a helyzetet vázoltam, amikor a táplálkozás, a méhen belüli táplálkozás vezet civilizációs betegségek halmozott rizikójához. Azt mindannyian tudjuk, hogy a táplálkozás az a civilizációs betegségek forrása lehet a későbbi élet folyamán. Én most az előadás második részében arról kívánok szólni, hogy közvetlenül a megszületést követően, tehát az újszülött világra jöttét követően eltelt néhány nap, néhány hét, nagyon rövid idő táplálkozása hogyan tudja befolyásolni, kivédeni vagy súlyosbítani egyes civilizációs betegségek kialakulását. Természetesen az anyatejtől kell elindulnunk. A természet csodálatos módon gondoskodott a maga tehetetlen újszülöttjéről, akkor, amikor az anyatejet biztosítja számára. Régi kultúrák is tudják, és tudták azt, hogy az anyatej valamilyen csodálatos adománya a természetnek. Ez a körülbelül 50 ezer éves szobrocska, a Willendorfi Vénusz, amely egyszerre lehet a termékenységnek, az anyaságnak, de hatalmas, hihetőleg laktáló, szoptató emlői révén akár a szoptatásnak is a szimbóluma. De a későbbi korok legendái is csodálatos tulajdonsággal ruházták fel az anyatejet. Gondoljunk Romulusra és Rémuszra, akik erévén élték túl a fiatal újszülöttkort és csecsemőkort. De a későbbi korok legendái, tudomány és társadalom filozófiái is mind-mind csodálatos tulajdonságokkal ruházták fel az anyatejet, és ez átszűrődött a képzőművészetben is. A következő kép az Tintorettónak a Tejút keletkezése című képe, amely a londoni National Gallery-ben látható. Ismerik Zeus, aki nagyon sokszor megcsalta feleségét, Hérát, most éppen Alkménével, egy halandóval, ebből született Heraklész. Nem tudta elviselni, hogy Heraklész halandó, ezért halhatatlanná kívánta tenni. Úgy azzal a csalárd gondolattal, hogy az alvó Héra mellére helyezné Heraklészt, és aki szopik majd az anyatejéből, Héra anyatejéből halhatatlanná válik. A csel nem sikerült, mert Héra fölébredt, Heraklész természetesen halandóvá vált, így tudott talán a gigászok ellen küzdeni, viszont a kifröccsenő anyatej az égboltra kerülvén a tejutat formázta. Szép történet. De minden népmesében, minden népnek a meséiben benne van valamilyen módon az anyatejnek a csodálatos hatása. Gondoljunk csak arra, amikor a harmadik, a legkisebb fiú útnak indul, és édesanyja feltarisznyázza, és a tarisznyájába egy frissen sütött, saját tejével dagasztott, frissen sütött meleg cipót tesz. Átadja az erejét. A megpróbáltatások elénéző harmadik fiúnak segít. A magyar népköltészetnek van egy csodálatos sor, amelyik erre utal, és amelyik így szól, édesanyám édes teje, keserű a más kenyere. De ha Szent Ágoston vallomásait lapozgatjuk, abba is találunk erre való utalást, amelyik úgy szól, hogy az emberi anyatej édes vigasza fogadott. Tehát minden kultúrában leszűrődött az, hogy az anyatej valami csodálatos módon gondoskodik az újszülöttről. Mi, akik a 21. század elején arra vagyunk büszkék, hogy az evidenciákat soroljuk, amikor egyes tudományos tételeket veszünk sorra, akkor most nézzük meg, hogy mi az, amit az anyatejből hasznosítani tud, milyen betegségekben jelenthet az anyatej óriási segítséget az újszülöttnek, és hogy tudja segíteni azt a koraszülöttet az anyatej, amelyik egyébként már néhány rizikóval született a világra. Ismert az a tény, de tavalyi vizsgálatok, skandináv vizsgálatok megerősítették, hogy a legalább fél éves korig anyateljesen táplált csecsemőknek magasabb az értelmi képessége, jobb a szóértése, a számolási készsége, a kép megragadó készsége, magasabb az IQ-ja. Ez minden kultúrkörre, minden érett és koraszülöttre egyaránt igaz. Igaz, hogy csak 3-4 ponttal, de ez konzekvensen bebizonyosodott. És egy 2 hónappal ezelőtti vizsgálat tovább finomította ezt a megállapítást, amelyik arról szólt, hogy a sorvat újszülöttek a normál újszülöttekhez képest 5 éves korukban alacsonyabb intelligencia kócienssel rendelkeztek, de mindez csak akkor volt igaz, ha a sorvattak 12 hétnél kevesebb ideig kaptak anyatejet. Ha tovább, mint 12 hét, lehetőség szerint 6 hónapig szoptak, akkor nem volt különbség az intelligencia kóciensük között. Lukács vizsgálatai azt is igazolták, hogyha csak koraszülötteket nézünk, egyik csoport anyatejet kapott, a másik csoport mesterséges táplálást, akkor ebben a két csoportban, 8 éves korukban 10 pontnyi különbség volt az intelligencia kóciensben. És ennek a tudomány talán sejti a magyarázatát, ugyanis az anyatej tartalmazza azokat a hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakat, amelyek szükségesek többek között az idegsejtek sejtmembránjának a felépítéséhez. De más betegségekben, vagy más betegségek megelőzésére is csodálatos az anyatej. A szoptatott gyermekek 14-17 éves korukban alacsonyabb koleszterin tartalmat mutatnak a vérükben, és ez később alacsony arteriosklerózissal jár együtt. Alacsonyabb közöttük az allergiás megbetegedések száma. Kevesebb az egyes típusú gyermekkori inzulinhiányos diabétesz előfordulása. És kevesebb a kövérség. A kövérségnél egy pillanatra meg kell álljak. A kövérség ugyanis akár civilizációs betegség, vagy csak állapot lehet, azonban rendkívül nyomasztó a modern társadalmak számára. Itt 3 kövér különböző életkorú embert mutatok be. Az első egy kövér újszülött, nem egészséges, cukorbeteg édesanyától származott, nagyon sok problémája van az élet első napjaiban. A második egy kövér tinédzser, 14 éves, akinek magas a koleszterinje, magas a vérnyomása, és baj van a cukoranyag cseréjével. Hozzátéve a kövérséget, a felnőtt gyógyászok, a belgyógyászok ezt néhány évvel, évtizeddel ezelőtt egy szindrómának, egy tünetegyüttesnek fogták fel, a metabolikus X-szindrómának hívjuk. És gyermekkorban is egyre gyakoribb a metabolikus X-szindróma. És ez a középkorú hölgy a végén már szenved a metabolikus X-szindróma minden tünetétől, azonban még egy nagyon súlyos tényezővel, lelki tényezővel kell, hogy szembesüljön, 53%-kal nagyobb a valószínűsége annak, hogy rossz indulatú megbetegedést fog kapni. Egy hónappal ezelőtt tette közre ezt az adatot a legnevesebb amerikai orvosi heti lap, a New England Journal of Medicine, aki 20 éven keresztül 990 ezer embert vizsgált és követett nyomon. És ebből a megállapítás az, hogy férfiaknál 63, nőknél 53%-kal nő a valószínűség egy rossz indulatú betegség kialakulásának, ha kövérek. Az Amerikai Egyesült Államokra lefordítva, ez évente 90 ezer ember rossz indulatú megbetegedését jelenti, amely kivéthető volna, hogyha nem lennének kövérek. De azt mondtam, hogy az anyatejet kapottak, azok nem válnak kövérré. És valóban van egy olyan legutóbbi hónapokban közzétett megfigyelés, amely azt mondja, hogy azok az újszülöttek, akik minimum 9 hónapos korig, de lehetőség szerint akár mellé táplálva is, de 1 éves korig kapták az anyatejet, azok 1 éves korban 650 grammal soványabbak. Szándékosan fogalmaztam így, hogy soványabbak, pedig azt kellett volna mondanom, hogy azok, akik mesterséges táplálékot kaptak, azok 650 grammal már kövérebbek az első életévük folyamán. És valóban ez a pont, ők már kövérebbek, mert valószínűleg lényegesen több kalóriát kapnak a mesterséges táplálékkal, mint amit az anyatejjel kaptak volna. De mitől válik az anyatej csodaszerré? Lukász, aki napjaink egyik nagy gyermekgyógyásza, azt mondja, hogy a táplálkozásnak az élet során soha olyan a későbbi életet befolyásoló jelentősége nincs, mint az élet első napjaiban. Tehát, mint az élet első napjaiban. Mit tud az anyatej? Az első néhány csepp, vagy néhány 10 milliliter, amit előtejnek, kolosztrumnak is hívunk, ez nagyon-nagyon gazdag immunglobulinokban. Egyébként is az anyatej csodálatosan tud alkalmazkodni a csecsemő és a gyermek fejlődéséhez. Változik benne az egyes összetevőknek a koncentrációja, tökéletesen adaptálódik mindenkor. Talán D-vitaminból nem tartalmaz annyit, amennyi szükséges, de hát ezt a gyermekorvosok pótolják. De ha visszatérünk az előtejhez, kolosztrumhoz, vagy a tej immunglobulin tartalmához, akkor azt kell mondjuk, hogy van benne egy speciális immunglobulin, amelyet úgy hívnak, hogy immunglobulin A, vagy rövidítve IgA. Következő ábrát kérem szépen. Az IgA, azt hiszem, hogy egyel vissza kellene mennünk. Az IgA az a magzatban kerülve rendkívül jó és csodálatos hatást fejt ki. Azért, mert a magzat vérrendszere steril. És az oda kerülő baktériumok a laza és még nem teljesen zárt magzati hámsejten keresztül nagyon könnyen visszajutnának. Tehát ha visszajutnak a szervezetbe, akkor meg is betegíthetik őket. Az IgA viszont, amelyik az anyatejjel keresztül bekerül a vérrendszerbe, képes megkötni ezeket a kórokozókat. De hogy kerül az IgA az anyatejbe? Úgy, hogy az édesanyának speciális, a bél körül mozgó sejtjei, az úgynevezett plazmasejtek, arra az információra, amit az édesanyja bélbaktériumaitól kapnak, tehát abból a környezetből származva, specifikus IgA-t termel, amely a vérárammal aztán ez a sejt elkerül az emlőmirigybe, a tejmirigyből bekerül a tejbe, és így jut be az újszülöttbe. És mivel az újszülött baktériummal való benépesítése elsősorban az édesanyától származik, ezért a természetnek egy csodálatos gondoskodását látjuk itt, hogy ugyanarra a baktériumra keletkező IgA-val, mint egy utána megy annak a baktériumnak, hogy nehogy bajt okozzon az újszülött bélrendszerén belül. Említettem korábban, hogy az anyatej az képes az allergiás betegségeknek a csökkentésére is. Kevesen tudják egyébként, hogy a bélrendszere az embernek az az egyik legnagyobb immunológiai szerve is. Ezt egy érdekes kérdés kapcsán valaki úgy is feltette, hogy lehetséges, hogy az allergia a bélben kezdődik? Hát természetesen ilyen formán nem nagyon igaz ez, de azonban részigazság van benne. Mert kérem szépen, miről van szó? Hogy kapcsolódik a bél és az allergiás megbetegedések? Hogy kapcsolódnak össze? A bélsejthez érkező allergiás idegen, testidegen fehérjét egy antigént bemutató sejt bemutatja egy olyan karmestersejtnek, amelyik az immunológiai folyamatokban egy speciális rövidítéssel a TH2-es nevet viseli. Ez a karmestersejt különböző fázisokon keresztül olyan immunglobulin E készletet gyárt, amely a hízósejtek, bazofil, granulocyták felszínén helyezkedik el, és ha még egyszer bekövetkezik ugyanennek az antigénnek a bélbe való, vagy egy más hámsejten való előfordulása, akkor olyan mediátorok szabadulnak fel, olyan kémiai anyagok szabadulnak fel ebből a sejtből, amelynek a klinikai hatása a szénanátha, az asztma, az ekcéma, anafilaxia, tehát az allergiás reakció. Mivel az újszülött dominálóan TH2-es típusú karmester sejtekkel rendelkezik, azért az újszülöttbe kódolva elsősorban az allergiás folyamatok kiváltása van. De az immunrendszer az egy nagyon hosszú tanulási folyamat után érik meg a csecsemő és az újszülött kortól a felnőtt korig, és ennek a tanulásnak az is a része, hogy más karmester sejtekkel ez a TH2 egy egyensúlyt kell, hogy kialakítson. Például egy TH1 típusú sejttel. Olyan harmonikus egyensúlyt, amely nem kedvez semmiféle allergiás vagy esetleg más típusú megbetegedések előfordulásának. Mi alakítja ki ezt a TH1 vagy TH2 dominanciát például a bélrendszerben, amely, mint mondtam, az egyik legnagyobb immunszervünk. Például a bélbe kerülő baktériumok. Azt talán kevesen tudják, hogy a szervezetünkben 10^14 baktérium található. Ez egy nagyságrenddel nagyobb, mint az összes testi sejtünk. De ezek a baktériumok, ezek nem károsak. Ezek velünk élnek, szükségesek ahhoz, hogy az fiziológiás, a normális életünk, és többek között, hogy az immunrendszer érése bekövetkezzék. Hogy milyen baktériumokkal növekszik, vagy milyen baktériumokkal települ be az újszülött bélrendszere, az is egy nagyon érdekes kérdés. Kétféle baktériumot tudunk az elején megkülönböztetni, és ezt tulajdonképpen egy kicsit skolasztikusan mondom. Az egyikre lehet azt mondani, hogy hasznos vagy jó baktérium, a másikra lehet azt mondani, hogy bár nem káros, de nem annyira hasznos, és esetenként káros lehet. Az első csoportba, tehát a hasznos baktériumokba elsősorban a tejsav baktériumok, a Lactobacillus vagy a Bifidobacterium tartozik, mert ezek a vastagbélben egészen csodálatos hatást fejtenek ki. Megakadályoznak más kóros baktérium odatelepülését, megakadályozzák, hogy a kóros baktérium visszamenjen a bélfalon keresztül, adott esetben antimikróbás hatással rendelkeznek, és van olyan, amelyik még vitamint is termel. Mivel ezek nagyon hasznos baktériumok, ezért ezeket az antibiotikumtól ellopva egy kicsit probiotikumoknak hívja az orvostudomány. A probiotikumok tehát alapvető fontosságúak ahhoz, hogy az a immunrendszer tanulási folyamata, ami egy TH2-TH1-es egyensúlyon alapul, az bekövetkezzék. De nézzük meg azt, hogy mitől függ az, hogy a bélben milyen baktériumok telepszenek meg a születés után közvetlenül. Ez az ábra azt mutatja, hogy az anyatejjel táplált csecsemők, azok döntően, és ez a piros vonal itt, azokat a probiotikumokat, tehát a bifidobaktériumokat és a laktobacillus tartalmazó bélflórával rendelkeznek, amelyek abszolút hasznosak az újszülöttek számára. Az ábra jobb oldalán az látható, hogy azok a tápszerrel vagy mesterségesen táplált csecsemők, akik nem az anyatej áldásos jótéteményében részesültek, azok lényegesen kevesebb hasznos baktériumokkal, és helyette inkább más kóli vagy bakteriodész, vagy egyéb más esetenként kórosnak tartott, kórosnak tűnő baktériumokkal is rendelkeznek. Ez tehát az a teória, amelyet a gyakorlatban is meg kell tudnunk védeni. És ezekre olyan gyakorlati példákat szeretnék most mondani, amelyek igazolják azt, hogy ha az allergia nem is a bélben kezdődik, de igen erősen kapcsolódik a bélben lezajlódó immunérési folyamatokhoz. És ezek a következők. Kimutatták, hogy allergiában szenvedők bélbaktérium flórája az inkább erre a mintázatra hasonlít. És azok, akiknél az allergia nincs jelen, azok inkább a bifidobaktérium és a lactobacillus mintázatot mutatják. Azt is igazolták, és ezt tudjuk más vizsgálatokból, hogy aki antibiotikum kezelést kap, annak a bélflórája megváltozik. És igazolták belga vizsgálatok, hogy akik egyéves koron belül indokoltan vagy indokolatlanul antibiotikum kezelésben részesültek, azoknak megváltozik a bélflórája, és a kedvezőtlen irányban változik meg a bélflórájuk. És ezek között az allergiás megbetegedések közül a szénanátha 2,3-szorosan, az asztma 1,7-szeresen és a bőr allergiás megbetegedések 1,3-szoros gyakori rizikóval többszörösen jelennek meg. Más vizsgálatok viszont azt igazolták, hogy nem csak a táplálkozás és nem csak az antibiotikumok, hanem egyes kulturális és a nyugati civilizációhoz kapcsolódó helyzetek is befolyásolják a bélbaktériumoknak az alakulását. Nagyon érdekes dolog, és ezt úgy vizsgálták meg, hogy két skandináv népcsoportot vettek, egy svéd országit és egy észtországi hasonló gyermekcsoportot, és az derült ki, hogy a svéd gyerekeknek döntően ilyen típusú, tehát felnőtt típusú, nem annyira kedvező volt a baktérium összetétel a bélrendszerben, míg az észteknél a talán kedvezőbb és a Lactobacillus és a Bifidus baktérium volt döntően kimutatható. Ez érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet, mert mintha azt sugallta volna, hogy az allergiának az ismert kortani és kórokai mellett, mint a környezetszennyezés és még sok minden genetikai hajlam, mintha a nyugati civilizáció is fokozná a allergiás légúti megbetegedéseknek az előfordulását. Ez azonban elvezet minket egy következő és az előadásom utolsó fejezetét tárgyalandó hipotézishez, amelyet úgy hívnak, hogy a higiénia hipotézis. Arról van ugyanis szó, hogy valóban a nyugati világ talán túlzott higiéniája miatt lenne esetleg magyarázható az allergiának a fokozott megjelenése? Szeretnék erre egy képet mutatni, és azt is kérem önöket, hogy mondjanak erről véleményt. Gyorsan jött a második ábra. Először az látszott, hogy itt van egy körülbelül egy éves körüli szép szőke kislány, aki egy istálló előtt egy bárányjal játszik. És én azt a kérdést szeretném önöknek föltenni, hogy vajon ki az a nagypapa, nagymama vagy édesanyja, aki ezek után nem rohanna azonnal és a gyermekét mosdatná, mindenféle fertőtlenítőkkel ellátná. Nem az-e a normális dolog, hogy szaladok és más mosóporral gyorsan megmosom a kezét? Ki az, aki azt mondja, hogy így kell tenni? Tehát ki az, aki gyorsan megmosdatná a csecsemőjét? Kérem, hogy tegye fel a kezét. Hát rosszul látok azért, de mintha mégis az jött volna ki, hogy önök jól tudják a medicínát. Mert talán az lenne a szerencsés, legalábbis az allergiás megbetegedések szempontjából, hogyha nem mosdatnák meg, és hagynák ezt a csecsemőt a bárányjal játszani, egy kicsit hagynák a porba, piszokba, tehát mikróba környezetben élni. Ugyanis rá kellett jöjjünk, és ez a higiénia hipotézisnek a nagy üzenete, rá kellett jöjjünk, hölgyeim és uraim, arra, hogy a túlzott tisztaság, a túlzott sterilitás, az meggátolja az immunrendszert abba, hogy azt a bizonyos TH1-es karmester sejtet jól aktiválja, és az a harmonikus egyensúly kialakuljon, amely miatt nincs meg az allergiás betegségekhez vezető TH2-es karmester sejtnek a dominanciája. Bizony, így van ez. Ez a higiénia hipotézis lényege. És azt hiszem, hogy most be is tudok mutatni újból egy olyan animációs ábrát, amely azt mutatja, hogyha egy olyan allergén antigén kerül az antigén bemutató sejthez, amely olyan egyénben indukál választ, ahol voltak korai fertőzések, de anyateljes táplálásban is részesült, és nem volt antibiotikum egy éves életkoráig, akkor szerencsés körülmények között a TH1-es karmester sejt fog aktiválódni, amelyik egy más típusú immunválaszt eredményez, amelyik tehát nem az allergiás mechanizmusoknak kedvez. Azt kell tehát mondjam, hogy a túlzott sterilitás az megakadályozza mindezt, az anyateljes táplálás elmaradása ugyanígy megakadályozza ezt a fajta immunológiai tanulási folyamatot, de azt kell mondjam, hogy az indokolatlanul adott, akár indokoltan is adott antibiotikumok ugyanígy befolyásolni tudják ezt a immunológiai rendszer tanulási folyamatát. Néhány példát szeretnék befejezésül ennek a illusztrálására elmondani. egy osztrák-bajor és svejci közös tanulmány készült arról, amelyik azt vizsgálta, hogy vajon a tanyákon, a házi állatok közelében, tehát a farmokon élő gyermekek körében most már hogy érvényesül ez a tisztasági hipotézis? Vajon ott tényleg kevesebb a légúti megbetegedések száma? És hölgyeim is, ami jelentősen kevesebb. És ezt utána vizsgálták aztán Finnországban, az Egyesült Államokban, és természetesen a juhok hazájában, Ausztráliában is ugyanaz jött ki. De más evidencia is szól emellett a higiénia hipotézis mellett. Ez pedig az, hogy abban a családban, ahol egy kisgyermeknek két vagy három nagyobb testvére van, ugyanaz a környezeti háttér, ugyanaz döntően hasonló genetikai háttér. De ha két vagy három nagyobb gyermek van a családban, akik az iskolából, óvodából néhány fertőzést hazahoznak, nos, ennél a gyermeknél, ha hárman vannak testvérek, akkor az asztma valószínűsége felére csökken. Pusztán azért, mert a mikróbák megtanítják az immunrendszert, hogy hogyan alakuljon át, és hogyan kompenzálja az allergiás mechanizmusok kialakulásának a másik oldalát. A higiénia hipotézissel a tudomány nem azt akarja mondani, hogy piszokban és koszban kell nevelni az újszülötteket és a csecsemőket. Nem erről van szó. Arról van inkább szó, hogy azt a természetes, stimuláló közeget kell az immunrendszernek biztosítani, amely nem jelent feltétlenül betegséget, de azt az antigén stimulust, ami az immunológiai éréshez hozzájárul, azt feltétlenül jelenti. Hölgyeim és uraim, az előadás végén vajon tudunk-e közösen arra a kérdésre választ adni, hogy megelőzhetők-e a civilizációs betegségek, és mit mond a gyermekorvos mindenre? Ha összevetjük az előző héten elhangzott genetikai előadással, és azt mondjuk, hogy nincs is talán már olyan messze az az idő, amikor a teljes genetikai kódját fogjuk tudni születés után a gyermeknek, megmondjuk azokat a rizikótényezőket, amik kétszer, háromszor, hatszoros rizikót jelentenek bizonyos civilizációs betegségek szempontjából, és egy kottát adunk a kezébe, egy olyan partitúrát, amely leírja, hogy 2 éves korában ez, 3 éves korában az, 8 éves korában az, én nem hiszek ebbe. Ez a Madácsi falansztert vizionálná, és nem hiszem, hogy ez az igazi megoldás. Nem is fog ez soha bekövetkezni. Arra azonban a tudomány mai állásával már készek vagyunk, és tudunk választ adni, hogy melyek azok a rizikótényezők, amelyekkel bizonyos civilizációs betegségek halmozottabban fordulnak elő. És az a közös felelősségünk, hogy ezek ellen tegyünk. A WHO kimutatása szerint 2030-ra a világ összes emberéből 2/3 városokban, megapoliszban fog élni. Nem vidéken, nem a természetes környezetben, mesterséges megapoliszokban fog élni. Ez fokozott felelősséget ró ránk, és amikor befejezésül azt szeretném elsorolni, hogy milyen üzenetet vigyenek magukkal haza ebből az előadásból, akkor azt mondom, az édesanyáknak mindent el kell követni, megfelelő táplálkozással, minőségi táplálkozással is. A terhes gondozásra való járással, de mindent el kell követni, hogy egészséges újszülöttnek adjanak életet. Ezt követően mindent el kell követni, hogy szoptassanak. Lehetőség szerint 6 hónapos korig szoptassanak. Szeretném, ha azt vinnék el magukkal, hogy nem a kövér a szép, és a kövér csecsemő az inkább lesz beteg csecsemő a későbbiek folyamán, mint egy kicsit soványabb. Szeretném, ha az rögzülne önökben, hogy nem kell félni bizonyos fertőzésektől, és nem a teljes sterilitás jelenti a betegségek megelőzését. És végül egy a Talmudból vett mondattal szeretném zárni az előadást. A gyermek légzése élteti a világot. A gyermek légzése élteti a világot. Kérem, hogy vigyázzunk mindkettőre. Köszönöm, hogy meghallgattak.